János írása szerint evangéliumi boron a 8. rész, a 3. fejezet 1. 8. versét mondjuk. Volt egy farizeus, a neve Nikodémus, a zsidók egyik vezető embere. Ez egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan született az ember öreg létére? Bemeheté anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felel: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam néked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves testvéreim, eljön hozzám egy ember, és azt mondja: Igaza van, lelkész úr, hiányzik valami az életemből. Magam sem tudom pontosan, hogy mit, de érzem, hogy hiányzik. Magam alatt vagyok. Szürke, unalmas, taposó valom az élet. Tulajdonképpen elégedett is lehetnék, mert nem vagyok éhes, nem vagyok beteg, családomban, otthonomban, munkámban. És mégis, valami hiányzik. Tessék mondani, hogy mi csinálja. Tessen bele magamat a politikába, most nagy lehetőségek vannak, hogy van valami más út, más gondolat. Nos, ha én hozzám jön, akkor azt mondom, hogy tudok néhány gondolatot elmondani arra, hogy mit kell csinálni. És ma este ezt mondom el, itt nyilvánosan is, amit ennek az embernek elmondok, hogy el fogok mondani, hogy elmondani 10 tanácsot adok. Mindegyiket röviden, jól lehet mindegyik megérdemelnek külön egy prédikációt, de összefoglalásul az etigiek után összesűrítem 10 pontba, 10 tanácsra az, hogy mit csináljon az, aki valami újat akar elkezdeni az életében. Hogyan kell azt csinálni? Az első tanácsom így hangzik: föl kell mérni pontosan a helyzetet, ki a saját helyzetét. Annál jobb lenne, hogyha egy üres papírt maga elé tenne valaki, és elkezdeni írni, ki vagyok, mit akarok, mi fáj, minek örülök, kiknek örülök, kik örülnek nekem. Egy kis önvallomás. Az egészet fölmérni, nem a részt. És még csak nem is a részeket összeadni, hogy hát, ha jön belőle valami egész. Törekedni arra, hogy az egészről legyen valami átérésem. Nem úgy, mint ahogy ama bizonyos történetvéli indián csinálta. Talán hallották a testvérek, régi világban volt biztosan ez, hogy kapott egy nagy vekkerórát az indián, és nagy élvezte. Addig jártak vele, hogy aztán elromlott a nagy ébresztő óra. Erre az okos indián fogta és levette a nagy mutatót, meg levette a kis mutatót, és bement el a városba az órás mesterhez, és kérte, javítsa meg, nem mozog. Hát testvére, nagyon sok ilyen indián van Budapesten is, aki valamelyik részlettel megy a felgyógyászhoz, vagy megy a pszichiáterhez, itt fáj, ott fáj, gyomorfekély, tessék ezt az óra mutatót megjavítani. Hát nem az óra mutató beteg, az ember beteg. És eljutni ilyen önismeretre, ilyen átfogó önismeretre, az első dolog. A második dolog, el kell jutni arra a önismerésre, hogy nem csak a világ felelős azért, ahol tartok, amilyen vagyok. Nagy ereje van a világnak, sodor engem, sodródom a világban, de nem tehetem egyedül a külső világot felelőssé azért, amilyen állapotban, helyzetben én vagyok. Elfelejtettünk valamit, amit körülbelül így lehet mondani, hogy munkálkodom önmagamon. Ilyet, hogy munkálkodom a kiskertemben, ezt ismerjük, munkálkodom a családban, munkálkodom a konyhában, de önmagamon munkálkodni. Ezt elfelejtettük, ezt el kell kezdeni. Dolgozom önmagamon is, pedig igenis a testemen is, meg a lelkemen is. Fölmérem, hogy hogy élek, hogyan táplálkozom, hogyan rohanok, hogyan pihenek. 6 napon át munkálkodja, nincs el Istennek igaza, hogy a 7. napon pihenj meg. És itt a munkálkodom a testemben, hogy jobban funkcionálja a testem, és a lelkemen is munkálkodom. Mi az, ami fölizgat, ami ingerel, mi az, ami megbékéltet. Tehát dolgozom magamon, el kell kezdeni dolgozni magamon, testemet, lelkemet egyaránt. A harmadik gondolat. Ha valaki új autót vesz, kap hozzá egy szervizkönyvet. Azt át kell tanulmányozni, és aztán üljön be az autóba és indítsa el. Az a szervizkönyv elmondja, hogy melyik gombot, mit, hogyan kell kezelni. Hát testvéreim, az ember létnek is van egy ilyen szervizkönyve, ez a Biblia. Ebben benne van az ember létnek a rendje, és aki valami újat akar elkezdeni, az vegye kezébe a Bibliát, és olvassa, és tanulgassa a Bibliát. Nehéz olvasmány, érthetetlen sokszor, de jó könyv az a Biblia, megérdemli, hogy átugrásoljuk a nehézségeken, és lassan fölismerjük a lényeget. Fölismerjük azt, hogy hogy került Pilátus a krédóba. Szokták kérdezni, hogy került Pilátus a krédóba. Hát méltán került Pilátus a krédóba, mert kimondott 2 szót, ami az egész Bibliának talán a legfontosabb 2 szava, amikor rámutatott Jézus, hogy ecce homo, íme az ember. Így gondolta Isten az ember. Pilátus valószínűleg nem tudta, hogy milyen nagy az a 2 szó, amit kimondott. De nagyon nagy az a 2 szó, és a Bibliának ez a lényege. Ez a szervizkönyv, ami a mi működésünknek a rendjét adja. Ennek a központjában ez a férfiú van, ez a názáreti ecce homo, íme az ember. Ő róla kell modellt venni, ő róla kell példát venni, és ő hozzá igazítani az életünket. Ez a, tehát a harmadik gondolat. A negyedik gondolat így hangzik, ez a Jézus Krisztus ma is élő szellemi valóság. Tehát nem a történelembe kell visszamenni, hogy valamit tanuljak, halljak Jézusról. Élő valóság, élő szellemi valóság. Ez a Jézus Krisztus lehet vele két oldalú kapcsolatot teremteni. Tehát akkor föl kell készülni persze arra, hogy ez a Jézus kellemetlen dolgokat mond időnként nekünk. nekünk itt ez a példa, Nikodémusnak a példája, a Sacrosancta teológiának a nagy doktora, és azt mondja neki Jézus, hogy szükség néked újonnan születni. Tehát az vegye kezébe a Bibliát, az olvassa Jézus történetét, az evangéliumot, aki hajlandó arra, hogy kellemetlen érintéseket vegye belőle, ne lépje át azokat az igéket, ne teorizálja el azokat a nehéz igéket, amelyek ítéletes igék. Ez a negyedik gondolat, tehát Jézus Krisztus élő Úr, valóság, lehet vele kapcsolatot találni, én nekem ő hozzá, ő neki én hozzám. Az ötödik gondolat, ez a Jézus meghalt és feltámadott. Ez így, ahogy mondom, történeti, történelmi valóság, meghalt és föltámadott, de ez egyúttal egy kozmikus méretű szimbólum. Halálon átvezet az út az élethez. Itt van a keresztnek a bolondsága. Az ember gondolata az, hogy fejlődni, növekedni, fokról fokra tisztulni, emelkedni, gyakorlatozni. És az evangélium útja, a kereszt botránya, bolondsága az, hogy nem fölfele nem esedni, hanem lefele a halálba, és azután egy új életre föltámadni, újjászületés, halálon át. Tehát először lefele, először megsemmisülni, először bűnössé lenni, először a dicsőségemet letenni, a tudományomat tudatlanságnak mondani, a szentségemet, a jóságomat szemétnek minősíteni bele a halálba, hogy aztán a lélek föltámasztan új életre. A hatodik gondolat az, hogy az emberi erő kevés a Jézus követéséhez. Lehet tiszteletre méltó vallásos erőfeszítéseket tenni, vagy akár morális erőfeszítéseket tenni, de akinek van becsületes önvizsgálata, önismerete, az tudja, hogy emberi erő kevés ennek a názáretinek a követőségéhez. Ilyen furcsaságok vannak a Bibliában, azt mondja János levele például, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Milyen szép lenne, mert ilyen egyszerű lenne. És közben Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ha valaki nem veszi fel az ő keresztjét, nem méltó az én követésemre. Az ő parancsolatai nem nehezek, nem nehéz ellenséget szeretni. Hát itt nincs feszültség, csak közbül oda kell ittatni azt, hogy szent lélek. Emberi erővel nem lehet szeretni az ellenséget. Minden sejtünk, ideg, rostunk és egész életünk tiltakozik az ellen, hogy az ellenséget szeretni. Ahhoz oda kell jönnie a Szentléleknek, hogy könnyűvé legyen, mert valóban, ha beteljesedünk Jézus Krisztus szellemével, akkor nem nehéz. Nélküle lehetetlen. Ez tehát a hatodik pont, szükség nékünk újonnan születnünk. Hát ez mondom megint egy olyan téma, amiről külön kellene, majd fogunk is nyilván szólni róla, de most egy nagyon szellemes gondolatot tudok ide, engem is nagyon megkapott, újjászületés gazdag gondolatvilágából. Összehasonlította valaki a testi születést a szellemi születéssel, és azt mondja, hogy a testi születésnél az egyből kettő lesz. Aki addig egy volt, egy belső egységben hordozta, a szülésnél egyből kettő lesz. az újjászületésnél fordítva történik. Aki eddig kettő volt, az egy lesz. Tesszük ezt elgondolkozni. Aki kettő volt, az egy lesz. Az Isten szelleme, meg az én szelleme, az kettő volt. És az újjászületésnél az Isten szelleme megtermékenyíti, életre támasztja az én halott szellememet, és a kettőből egy lesz. Úgy, ahogy az ige több helyen is mondja, most éppen a rómaiakhoz írt levélre lapozok, maga a lélek is bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A lélek a mi lelkünkkel együtt egységre jutott. A testi születésnél az egyből kettő lesz, a szellemi születésnél a kettőből egy lesz. Az Isten beköltözik az életembe. Egy leszek az Istennel. János evangéliumában olvasunk hosszú sorokat, gondolatokat erről. Én, ti bennetek, ti, én bennem, maradjatok, én bennem, én meg ti bennetek. Tehát az újjászületésnél a két külön valóság egy lesz. A hetedik gondolat az, amit a lélektanban így szoktak mondani, hogy interakció. A teológusok úgy mondják, ezt már megtárgyaltuk az előző estéken, hogy szünergizmus. Interakció az azt jelenti, hogy kölcsönösen ide-oda zajlik az akció, és ugyanígy a szünergizmusban. Van egy csodálatos halleluja ének, egyik legkedvesebb énekem. Ebben utolérhetetlenül szépen írták meg azt, hogy milyen az interakció. Hallgassuk meg néhány versszakát ennek a szép éneknek. Tégy foglyoddá, Uram, s akkor szabad leszek. Késztes megadnom önmagam, győzelmet úgy veszek. Ha küzdve küzdködöm, akkor leroskadok. De ha karod lesz börtönöm, akkor erős vagyok. Szívem gyáván remeg, s úgy hajlik, mint a nád, amíg benned nem lelte meg parancsoló urát. Míg láncra nem vered boldogtalan sivár, szerelmeddel kötözve meg dicső boldog király. Lelke mindjárt alél, nincs benne tűz se itt, míg égi tűz nem száll belé, s szolgálni nem tanít. Vezetni úgy tudok, a szent lelked vezet. Zászló fennem úgy lobog, a fúj leelletet. Kicsit régies a fogalmazás, a szöveg, a szóhasználat, de örök szépség, örök igazság van benne. Ez az interakció Isten és az én lelkem között. Tégy fogjoddá, akkor szabad leszek. A nyolcadik gondolat nekem nagyon kedves, itt a gyülekezetben már unalomig ismerik a testvéreknek, most tegyük elő mégis csak a komplementaritás igazsága. Az egymást kiegészítő részeknek az igazsága. Most itt néhány példát felsorolok mindjárt, mit jelent az, hogy a hívő élet, a Numinózum által megérintett élet, most megint mindegy, hogy mondjuk Szentlélek által vezetett élet hívén, milyen, hogy mutatkozik a komplementaritás ebben az életben. Hát néhány ilyen esetet felsorolok. Autonóm egyén betagolódik engedelmesen a gyülekezetbe. Nem adja fel az autonómiáját. Nem is jó az a gyülekezet, ahol csupa kiskorú ember engedelmeskedik egy autonóm, vagy pláne agresszív gyülekezeti vezetőnek ezek eléggé ismerős képletek, föladják a személyiségüket azért, hogy egy erős egyéniség alárendeljék magukat, és akkor könnyű az élet. Hát nem, testvéreim. Komplementaritás azt jelenti, hogy kimunkálom a saját valóságomat, egyéniségemet, és aztán megalázkodom és megigazodom a gyülekezet közösségébe. Ez nem könnyű dolog. De ez a bibliai valóság nagykorú embereknek alázatos testvéri közössége, a gyülekezet komplementaritás. A második eset ingyen kegyelem, ami azonban egy életre elkötelez. Ingyen kegyelem, de nem potya kegyelem. Bonhoeffer mondotta ezt. Ingyen kegyelem, de elkötelező kegyelem. Komplementaritás. Azután következő példa. A Szentléleknek felülről való vezetését úgy élem át, mint belső megvilágosodást. Úgyhogy akár mondhatja a pszichiáter, hát ez a te tudatalattiból most felmerült a tudatosság tényébe, mondja. Ha igazán az történt, akkor én belülről teljesen bizonyos vagyok, hogy a Szentlélek, Istennek a vezetése úgy mutatkozik meg, hogy belülről megvilágosodom és boldogan állok a fényben, amit kaptam. Hát a következő kicsit talán filozófikusnak, elvontnak látszik, de ezt is érdemes meggondolni. Tudnék, így mondom, az anyagnak van egy evolúciós trendje, egy törekvése a szellemi esülés felé, és ugyanakkor a szellemnek van egy trendje az inkarnáció felé. Olyan jó lenne kiszabadulni a görög filozófiának ebből a kettősségéből, hogy a lélek jó, az anyag rossz, ki az anyagból, be a lélekbe. Ezt Jézus nem hirdette, és ez nem bibliai igazság. A bibliai igazság az, amit mostanában kezdünk a fizika nyelvén is elmondani. Az anyagnak van egy trendje, egy törekvése, egy magasabb rendű szerveződés irányába, és végső soron a szellem irányába. És ugyanakkor a szellemnek van trendje az inkarnáció irányába. Szinte-szinte, ha poétikus nyelven beszélnék, azt mondanám, az anyag szerelmes a lélekbe, a szellembe. Mert hiszen onnét van, és az maga az anyag is. Az anyag szerelmes a szellembe, és a szellem szerelmes az anyagba, mint gyermekébe, mint teremtményébe, amiben kivirágzott a szellem. Na tehát a gondolkodásunkat át kell rendezni ide, hogy ebben vagyunk, és most következik a következő mondat, még mindig csak ezen belül, hogy komplementaritás. Mi emberek ennek a kettőnek a találkozó pontján vagyunk. Ha szabad ilyen lokális kifejezéseket használni, mondom, alattunk van a teremtett világ, és fölöttünk van a teremtő világ. És a kettőnek a érintkezési pontján vagyunk mi emberek. A teremtett világnak a fokozatain elérkeztünk az emberléthez, az anyagi lét fejlődése során emberek vagyunk, a teremtett világnak részei, és ugyanakkor a teremtő világnak is nem is csak tárgyai vagyunk, hanem alanyai is. Isten munkatársai vagyunk, teremtő képességgel megáldott emberek, és itt van az emberlétnek a végső méltósága, testvéreim. A teremtett és a teremtő világ találkozó pontján kimunkálni az egységet. A meghasonlott világ, a szétszakadt, a skizofrén világban megvalósítani az egységet, teremtett és a teremtő világ egységét, az anyag és a szellemnek az egységét. Ez Jézus Krisztusnak az ajándéka, az öröksége, ami emberi életünkben. Tehát komplementaritás. A 9. gondolat, nehéz gondolat, hangzik. Szenvedés nélkül nincs újjászületés. A szenvedés iszonyatos probléma. Idéztem már valakit, aki azt mondotta, hogy Péternek a hitvallása, te vagy a Krisztus, az a kőszikla, amire az Isten hitet föl lehet építeni. Ennek megfelelően a szenvedés az a másik kőszikla, amire az ateizmus föl lehet építeni. És így van, testvéreim. Olyan iszonyatos szenvedések vannak, olyan igazságtalan szenvedések, olyan embertelen, az emberhez nem méltó. Hogy azt mondja, hogy ha van Isten, akkor mi a magyarázat ennek? És nincs magyarázata. Nincs magyarázata az örményországi földrengésnek, és a világtörténelemnek nincs magyarázata. A világháborúnak is, ami előtte, benne, utána történt, nincs magyarázata. A szenvedés az emberi dimenzióban igazságtalan, értelmetlen, istentelen, gonosz, iszonyatos valóság. De az ennek a numinózumnak, ennek a turnaminak a misztériuma, ha ez bevilágít az ember szenvedésébe, akkor egyszer csak elrendeződik a dolog. És egyszer csak értelmet nyer a szenvedés, és fölhajtó erővé lesz. Ha nincs ez a numinózus beavatkozás, ez új dimenzió, ha nem világít be, akkor lehúzó erővé lesz. Életet szívó, életet gyötrő, életet semmisítő erő lesz a szenvedés. Ez olyan dolog, testvérem, hogy ezt tényleg nem lehet egyik embernek átadni a másik számára. Nem lehet egymástól megtanulni, ez egy misztérium. Misztérium. Olvastam most nemrégiben egy tanulságos könyvet egy francia nőről, aki mind a 4 végtagját elveszítette. Mind a 4 kis, és él. És teljes emberi él, beszél, eszik, de mind a 4 végtagját elveszítette. Ez aztán iszonyat, lehet ezt még túl szárnyalni. És ez a nő kapott ilyen érintést. És a mai Franciaországban egy mozgalmat indított az ilyen nyomorékok, testi fogyatékosoknak a istápolására, egy országosan, ma már országosan kiterjedt hálózat. Ez a nő a lelke ennek. És ez a fantasztikus kreativitás így. Nos, testvéreim, itt a helyzet az, hogy senkire nem szabad ráprédikálni, hogy testvérem, a te szenvedésednek igenis van értelme. Pláne úgy nem, hogy a jó barátai megteologizálták a jó szenvedését. Ez az, amit nem szabad. Reszketve, csöndbe, belső szobámba szabad imádkozni azért, hogy annak a szenvedő embernek a világába bevilágítson az új dimenzió. És ha ő belülről megvilágosodik, akkor fölfelé emelő erő lesz számára a szenvedés. De különben valóban érthetetlen és az ateizmust erősítő valóság az a méretetlen sok szenvedés, ami ebben a világban van. 10. gondolat, utolsó gondolat, ez így hangzik, testvéreim, hogy halál nincsen, csak elváltozás. Nincs halál. Mi bizonyos jelenségeket elmereztünk úgy, hogy halál, és hát persze igazunk van, hogyha ezen a szótáron belül, és pláne ezen a dimenzión, a régi dimenzión belül, tér, idő, anyag, energia, ezen a dimenzión belül gondolkodunk, akkor a halál egy iszonyatos katasztrófa. A Jézus Krisztusban életet kaptunk, és valamit az ő halála föltámadásából megértettünk, akkor valóság lesz ez, amit most mondok, ez a hihetetlen mondat, hogy halál nincsen, csak elváltozás. A korintusi levélről olvasok most néhány verset, a második korintusi levélben gyönyörű mondatok vannak. Az 5. fejezetben olvasok néhány mondatot. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyei hajlékunkat. Hogyha le is kell vetkőznünk, ne bizonyuljuk mezíteleneknek, mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mivel hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá avasz, hogy a halandót elnyelje az élet. Itt hosszasan kellene magyarázni Pál apostolnak a reménységét, a hitét, csak röviden nagyon. Pál először egy ideig abban reménykedett, hogy nem fog meghalni, hanem ebben a mulandó emberi testében elragadtatik, és az elragadtatás szárnyalásában a halandót elnyeli a halhatatlan, az anyagi testből szellemi test lesz, és a szellemi Krisztussal úgy jön vissza. Aztán később be kellett látnia, hogy ez ő nem éli meg, hanem igenis vértanú halállal fog meghalni. Tehát mondom, ez a reménység beszél ebben a különös szövegben, hogy most felöltözöttek vagyunk. Aztán a halálban lecsupaszodunk, lemezitelenedünk, nem megsemmisülünk, lemezitelenedünk, és aztán egy új öltözéket kapunk. Ezek persze mind képet beszélek. De azt mondja Pál, jobb lenne nem lecsupaszodni, lemezitelenedni a halálba, jobb lenne erre a hús test öltözetre ráöltözni közvetlenül a pneumatikus testet, és hogy az a pneumatikus test nyelje el közben ezt az anyagi testet. Az lenne a jó. De hát úgy látszik, nem adatott meg neki, és valószínűleg nekünk sem adatik meg, hanem igenis most fel vagyunk öltözve a hús testbe. Úgy szoktam mondani, most még lehet bujócskázni az Isten elől. A test az nagyon jó bokor, ami mögé elbújhatok az Isten elől. Ki kérdez, hogy hol vagy Ádám? Tehát most még lehet a testbe bujócskázni, narkóval, alkohollal, tévével, sok mindennel lehet. Ez a test alkalmas arra, hogy itt bujócskázunk. De aztán jön a lemezítelenedés, és aztán jön az újra felöltözés. De halál, tehát abban értem, hogy megsemmisülés, ilyen nincs. Öreg Michelangelo-ról jegyezték, 86 éves volt, amikor valamelyik olasz grófnővel találkozott, és elmondott azt, hogy szeretne már elmenni ebből a világból. Azt kérdezte ez a grófnő, hogy mi az, megúgta az életet? Mire ő azt mondta, hogy nem megúgtam, meg kívántam az életet. Mostanában az egyik legkedvesebb gondolat számomra ez. Nem úgtam meg az életet, de meg kívántam. Mert igazából itt ízelítőt kapunk az életből. Ízelítőt, előleget. Egy kis előleget abból, aminek a teljességét megkapjuk majd. Hogy milyen lesz az átmenet, milyen lesz a megszégyenülés, a mezítelenségünk, amikor a bujócskának vége és teljes mezítelenségemben kell odáll Isten, nem tudom. Biztosan lesz benne nagyon fájdalmas, gyötrelmes ellen. Ezt szokta szerintem a Biblia ítéletnek mondani, vagy akár kárhozatnak mondani. Ez a mezítelenül odaállás az Isten mindeneket látó tekintete elé. Ebben biztos lesz valami gyötrelem, de azért az utolsó szó mégiscsak az, hogy Isten szeretett számunkra nekem. És ezen a gyötrelmen, akár ezen a kárhozaton át, amit ez a csupasz Isten színe elé állás jelent, ezen át mégiscsak az Isten szeretete fog győzni, és ez lesz a befejezés. Itt van a 10 pont, én ezt mondom annak, aki azt mondja, hogy adjak tanácsot, hogy hogyan kell elindulni. 10 pont bonyolult, 10 pont felfoghatatlanul gazdag, igazából az Isten világ, akár melyik pontnál remélem éreztétek, hogy jaj, erről kellene gondolkozni, erről kellene még beszélni, hát majd fogunk is beszélni. Felfoghatatlan gazdagság az, amikor megérint minket a túl, de amikor kivirágzik a szellem az anyagban, vagy amikor találkozik a teremtő világ, a teremtett világ, a felfoghatatlan gazdagság. És ugyanakkor ez a csodálatos a Jézus örökségében, ez a kibeszélhetetlen, kirészletezhetetlen, felfoghatatlan gazdagság olyan, hogy egy kicsi gyermek is megérti. Most a tékozló fiú történetére gondolok, ezzel fejezem be a gondolatmenetemet. Egy kicsi gyermek is megérti ezt a felfoghatatlan gazdagságot, és elmondhatja, hogy mi a lényeg. A lényeg ebben a néhány szóban van, hogy haza kell menni. Ez a lényeg, haza kell menni. Ezeken a tudományokon át, ezeken a fölismeréseken, gyakorlatokon, megszégyenüléseken, föltámadásokon, újjászületéseken át, haza kell menni. Ez legyen az utolsó gondolat ezen az öt esténydesek, hogy haza kell menni, ilyen egyszerű a dolog. És ezt azért is jó az utoljára tenni, mert ez még azért egy gondolatot társít az eddigiekhez, hogy tudik az ember, aki jön hozzám, hogy tessék mondani, hogy hogyan kell kezdeni, mi csináljak, az az ember, annak azért el kell mondani azt, hogy testvérem, nem a nulla pontról indul, és egyikünk se tud a nulla pontról indulni, és így elérkezni a 10 ponton át a megdicsőrésbe. A tékozló fiú története arra emlékeztet minket, hogy ha valami hiányzik, a hiányzó dimenziónak a fájdalma gyötri az életünket, akkor gondoljunk arra, hogy ez nem a nulla pont. Ez azt jelenti, hogy valahol voltunk, valahonnét eljöttünk, valamit elhagytunk, valakit megtagadtunk, és úgy kerültünk a hiányzó dimenzióba. Tehát nem a nulla pontnál vagyunk, hanem már van előzmény, és azok után érkeztünk ide, hogy valami hiányzik, magam alatt vagyok, és szürke, és unalmas, és keseres az élet. Hát igen. Ennek előzménye van. De az evangélium az, hogy haza lehet menni. Haza kell menni. Ott, ha disznópásztor lettem, ha moslékot eszem, jaj, mennyi moslékot kínálnak itt, ez filozófia, meg irodalom, meg politika, meg mindenféle címen. Hát lehet haza menni. És ez legyen az utolsó szó, hogy lehet haza menni. Menjünk haza. Ennél a 10 pontnál egyszerűbben is haza lehet menni. Úgy, ahogy a tékozló fiú fogalmazgatta, de nem is tudta aztán így mondani, fogalmazgatta, hogy atyám, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessen. Tégy engem a te béreseid közül egyéb. És átélik azt, hogy a az Isten nehogy is véressé fogad, édes gyermekévé fogad. Krisztus testvérévé tesz, és Krisztus nem szégyeli azt, hogy én vagyok az ő testvére, ilyen testvérei vannak, nem szégyeli. Menjünk haza testvérek.